Egyedül fogtam ki a lovakat. Egyedül vezettem be őket a helyükre. Lecsutakoltam rendesen, szénát tettem elébük, fölakasztottam a hámokat. A szekeret betoltam a szín alá. Még mindig nem jött ki senki a házból. Tehát nincsen valami baj, gondoltam. Beteg a leányka. Igen, határozottan belém nyilalott az a gondolat, hogy baj, és utána a másik, hogy a leányka. Nem is gondolat volt ez annyira, inkább csak egy érzés, amely valahonnan a mélyből egyszerre csak föltört, és megdermesztett bennem mindent. Érdekes, hogy először nem is gondoltam másra a bajjal kapcsolatban, mint hogy a leányka. Pedig ezer mindenre gondolhattam volna, hiszen baj annyiféle van. De nem, én csak a leánykára gondoltam. És ahogy sietve megindultam a ház ajtaja felé, végigrohant a fejemen minden, hogy minap a szénapadláson láttam, és leeshetett volna. Hogy láttam egyszer a kezében a kisbaltát, hát ha megvágta magát vele. Hogy beleugorhatott a villába, ami a szalma között van. Megrúghatta a tehén. Hát sok minden. Igen, sok mindenféle keresztül futott a fejemen, amíg azt a néhány lépést megtettem a szekérszintől a ház ajtajáig. Amikor beléptem, anyósom ott ült a kemence mellett, apósom pedig a padon. Más nem volt a szobában. Adjon Isten! Adjon Isten! Felelte apósom a padról. Hát, megjöttél, Iván. Nem kérdezte ezt, hanem mondta, mint aki régen vár valakit egy fontos hírrel, és mielőtt belekezdene, azt mondja, hát, megjöttél, Iván. Anyósom nem szólt semmit, sem azt, hogy adjon Isten, sem mást. Csak kuporgott lehajtott fejjel a kemence sarkában, fekete kendője mélyen a szemére húzva, és hallgatott. Ária, hol van? Kérdeztem, és hallottam, hogy megcsuklik a hangom. Nem tudom, miért kérdeztem éppen ezt. Ezer mást is kérdezhettem volna azt is, hogy mi történt, ki beteg, vagy Isten tudja mit. De én azt kérdeztem, hogy Ália hol van. Nem gondolkoztam előre ezen a kérdésen, nem úgy, hogy na, most ezt és ezt megkérdezem tőlük. Nem. Ez a kérdés úgy jött ki belőlem olyan hirtelen, hogy én magam is elcsodálkoztam rajta. Ilyen szakadtan és ijetten jött föl belőlem ez a kérdés. Igen, ijetten. Ilyet kérdés volt, a hangom is elcsuklott tőle. Én azt hiszem, hogy akkor már mindent tudtam. Bent, magamban, az érzéseim között. Csak még a fejem nem tudott semmit. Egy darabig senki se felelt a kérdésemre, aztán apósom ránézett anyósomra, és azt mondta, hogy szólj te! Majd újra. No, hát szólj! Hol van Ália? Kérdeztem újra, és megindultam anyósom felé. Ő felemelte a fejét, és az arcán ijegység volt. Kezeit maga elé kapta, mintha attól félt volna, hogy megütöm. Én nem tehetek róla. Esküszöm az élő Istenre, Iván. Szűzvárja szentekre, esküszöm. Én nem tehetek róla. Megálltam előtte, és rákiáltottam. Hol van, Ália? Azt mondta tegnap reggel, hogy anyádhoz megy a fonalért. Azt mondta, Isten engem úgy segélyt, magával vitte a gyereket is, hogy láthassa anyád, azért, hogy láthassa anyád, azt mondta. Valami rettenetes hideg nyugalom szállt meg. Mikor ment el? Tegnap reggel. És még nem jött vissza? Nem. De lehet, hogy ott tartotta anyád valamiért segíteni, vagy mit tudom én, ugye, hát ez lehet, Iván. Persze, mondottam, mi lehetne egyéb. Egyéb nem lehet, csak az. De bent magamban, bent tudtam, hogy ez nem igaz. És tudtam, hogy azok ketten is éppen úgy tudják, mint én, hogy ez nem igaz. És hogy valami rettenetes történt. Adjak enned, kérdezte anyósom. Adjon, feleltem, és a tarisznyámat felakasztottam a helyére, a kucsmámat is, és leültem az asztalhoz. Anyósom szótlanul sürgörődött az étel körül, aprókat sóhajtott közben. Apósom ült a padon, meggörnyedve, mint az öreg emberek, és akkor láttam csak, hogy milyen vén már. Mindig mondtam, hogy baj lesz. Mindig mondtam, látod? Látod, asszony, látod, nem hallgattál rám. Látod, így, így, most itt van, látod, itt van. Látod, látod. Hát ilyen formán dünnyögött apósom ott a padon, anyósom meg nem szólt egy szót sem, csak rakta elém az ételt nagy igyekezettel. Látod, látod, te nem akartad, hogy szóljak Ivánnak, s most itt van. Azt mondtad, elmúlik, elmúlik, most itt van. Hallgass már, förmett rá anyósom, hallgass már, Isten megáldjon. Én megettem. Talán soha akkora gonddal és figyelemmel nem ettem még ételt, mint akkor. Cibereleves volt puliszkával. Ma is emlékszem az ízére. Minden gondolatomat belekényszerítettem az evésbe, hogy legalább amíg az étel tart, ne kelljen gondolkozzak egyeben. Mintha ezzel távolabbra tudnám tolni magamtól a bajt. Mintha ezzel legalább egy időre meg nem történné, tehetném azt, ami megtörtént. Az utolsó szem fuszulykát is megettem. Tisztára mártogattam a tányért. Az utolsó falás puliszkát is megettem. Anyósom visszaült a kemencéhez, és éreztem, hogy a hátam megett engem néz. Apósom lehajtott fejjel ült, és nem dünnyögött már, csak olykor-olykor sóhajtott egyet. Olyan csönd volt, hogy minden zaj, amit evés közben végeztem, szinte fölverte a szobát. Aztán vége volt annak is. Fölálltam, levettem a szögről a tarisznyámat, a sapkámat, elővettem a sarokból a botot. Mit akarsz, Iván? Kérdezte anyósom ilyetten, és a két kezét is úgy tette össze a szája előtt, mint aki imádkozni akar. Ránéztem. Mit? Megyek anyámhoz, és visszahozom Áliát. Anyósom hirtelen sírni kezdett, arcát a kezeibe temette, és sírt vinnyogó öregasszony sírással. Apósom pedig ráütött a padra az öklével, és panaszosan mondta, látod, asszony, látod, így van az, ha okosabb akarsz lenni, látod. Nem hallgattam őket, hanem kimentem a házból. Az udvaron még körülnéztem, mintha kerestem volna valakit, aki elbújt tréfából, és meg kell keresni. Borzalmasan üres volt az udvarunk, borzalmasan üres. Mintha nem is laktunk volna benne soha. Mintha nem is hordtunk volna összereá hosszú évek alatt minden munkánkat, törődésünket, igyekezetünket, sok-sok kis apróságot, a magunk két keze munkáját. Rettenetesen üres volt az udvarunk, ahogy akkor végignéztem rajta. Aztán elindultam anyámhoz. Sötét volt már, amikor megérkeztem a mi falunkba. Házunkban égett a mécses, bementem, anyám a kemence mellett ült és font. Az orsó megállt a kezében, amikor meglátott. Hol van Alja? Anyám csodálkozva nézett rám. Mit mondasz? Hol van Alja? Megrázta a fejét. A feleséged? Harmadszor is megkérdeztem, hol van Alja? Nem tudom, fiam, itt nincs. Régen nem voltaktok nálam, hát. Akkor láttam csak, hogy milyen öreg lett az anyám. Álltam előtte, fejemen a kucsba, kezemben a bot, és néztem. Egy sárga arcú, sovány kis öregasszony ült előttem, ölében a keze és kezében az orsó, és arra gondoltam, ez az anyám. és néztem a ráncos öreg kezét, ahogy fáradtan tartotta ölében az orsót, és néztem a ráncos öreg arcát és apró kis kék szemét a ráncok között, amelyekkel engem figyelt, kíváncsian és kicsit szomorúan, és azt gondoltam, ez az anyám. Ide küldted őt hozzám? Kérdezte egy idő múlva. Nem, mondottam. Ne kérdezzen semmit. Most ne. Néztem a szobát. Megismertem az asztalt, a padot, a szekrényt, a kemencét, a ládát, az ablakpárkányon az üvegeket, és azt gondoltam, hogy itt voltam gyermek. Itt, ebben a szobában. És azt gondoltam, hogy milyen furcsa. Nem tudom, meddig álltam volna ott. Anyám nézett szomorúan, és én néztem a szobát, ahol gyermek voltam, és anyámat, aki az anyám volt. Aztán egyszerre csak nyílott mögöttem az ajtó. Anyám oda nézett, és olyan lett az arca, mintha Aliát látta volna ott a hátam megett az ajtóban. Gyorsan megfordultam, a vér az arcomba futott az örömtől, de nem Alia volt, Mária állt az ajtóban, a púpos és kancsi Mária a szomszédunkból. Tudod, azóta nemigen láttam Máriát. Azóta, hogy együtt leraktuk a szénát, meg azóta, hogy a lakodalmunkon azt mondotta Alja tenyeréből. Néha-néha találkoztunk ugyan, de csak úgy messziről. Mikor anyám földjén dolgoztunk, és elmentünk az ekével a kertjük alatt, vagy amikor zabot arattunk, és a szomszéd földön ők is zabot arattak. Meg így, hát oda köszöntünk egymásnak, adjon Isten Mária, adjon Isten Iván, de más semmi. Annyit tudtam róla, hogy egyre többen jártak hozzá, idegenek is messziről, és így sok mindent megmondott már. Látó asszonynak nevezték, és a pópa is megfordult nála néhányszor, sőt, tudtam arról az esetről is, amikor a pópa gabonásának a tolvaját Mária mondta meg, de kikötötte, hogy bántódása ne essék, ha mindent visszavisz, amit ellopott. Hát ennyit tudtam róla, ami azóta történt, és most egyszerre ott állt szemben velem. Első gondolatom az volt, amikor megláttam, nem változott semmit. Éppen olyan volt, mint akkor. Mint akkor régen, amikor még úgy volt, hogy ő és én ugyanazzal a komoly, szelíd nézéssel nézett rám, ugyanúgy tartotta a fejét, nyaka mögött oldalt, ugyanúgy torzult el a válla a púptól, a bal szeme éppen olyan furcsán állott kisé, félre kisé, titokzatosan oldalról nézve, szinte ugyanaz a ruha volt rajta, mint régen, ez volt az első gondolatom. A második az, hogy mennem kell, azonnal nyomban, mindegy, hogy hova, de mennem kell abból a házból, amelyikben van. Nem tudom megmagyarázni ma sem, hogy miért volt ez így. De így volt. És én is megindultam, igen, azonnal megindultam az ajtó felé. Azt hiszem, anyám nem értette meg, hogy mit akarok. Bizonyára azt hitte, hogy Máriát vártam, és ő elébe megyek, mert elnevette magát halkan, és ezt motyogta. Úgy, hát ez az, hát mégis. De Mária, ő tisztában volt azzal, hogy mit akarok. Elsápadt, és amikor el akartam menni mellette, megfogta a karomat. Ne így, Iván! Nekünk beszédünk van egymással. Micsoda? Kérdeztem tőle durván. Sok! Gyere! És kiment előttem az ajtón, és én mentem utána. Kint sötét volt. Az udvarom megfogta a kezemet, és úgy vezetett a szénapajta felé, és amikor megfogta a kezemet, már tudtam, hogy oda akar vinni. Itt hagytuk abba a beszédet, Iván, mondott, amikor odaértünk, ahol annak idején a szénát leraktuk volt együtt, És itt kell folytassuk is. Látod, én már akkor tudtam, hogy így lesz. Valami dac támadt föl bennem akkor, ott a sötét udvaron, Mária előtt. Talán az elkeseredés támasztotta, nem tudom, de ezt mondtam, hazudsz, Mária, nem tudtál semmit, és most sem tud semmit. Megszorította a kezemet. Ne beszélj így, Iván. Te is tudod jól, hogy nincsen igazad. Tudtam, persze, hogy tudtam, de ott volt bennem a dac, és nem engedett. Hát mit tudtál, na és? Hát mit tudsz? Halljuk! Mondjad! És ő mondta. Nem emlékszem már pontosan minden szavára, amit ott a sötétben mondott. Csak egy részére emlékszem vissza egészen világosan. Ezt mondta. Emlékszel, Iván? Azt mondtam neki, örömet hoz az első gyermek, örömet visz a második. Nem így volt? És azt mondtam, a szerelemhez hűséges maradsz örökké. Ha változnak is a nappalaid, nem változnak az éjszakáid. Amikor nagy útra indulsz, azzal mégy, akit szeretsz. Nem így mondtam, Iván, ezekkel a szavakkal? És nem azt mondtam neked itt, ezen a helyen. Ez a leány nem téged szeret, hanem csak a legényt. A legényt, akinek kell, és aki őnek is kell. Nem így mondtam. Nem éppen így. És én hallgattam, egyetlen szó sem jött ki a számon, csak álltam előtte, és hallgattam. Később folytatta. És most megmondom neked azt is, amit nem tudsz. Tegnap reggel fejés közben egyszerre megállt a kezem. Téged láttalak állani egy árokpartján, amelyikben fekete víz folyt, és túl az árkon egy ember meg egy asszony juhokat tereltek, és egy leányka volt kettejük között. És ez az asszony a te feleséged volt, és az a leányka a te leánykád. Egy pillanatig tartott csupán az egész, de tudtam, hogy a sors beteljesült. És az első gondolatom az volt, Iván most visszatér hozzám. És akármilyen csúnyán is hangzik, bocsáss meg érte, de igaz, örventem, Iván. De aztán eszembe jutott a kép, amit láttam. Az árok, és benne a fekete víz. És megértettem, hogy nincs okom örvendezni, mert ez azt jelenti, hogy te elmégy messzire. Szaladsz a fekete vízű árokpartján sokáig, nagyon sokáig, keresed a pallót rajta, amelyiken átmehetnél a fekete vizen azokhoz, akik a juhokat terelik. Nagyon-nagyon messzire szaladsz, Iván, de nem leled meg a pallót soha, mert nincsen palló. De ezt te nem hiszed el, csak majd egyszer, nagyon-nagyon hosszú idő után majd egyszer belátod, hogy nekem volt igazam, és akkor visszatérsz hozzám. Lehet, hogy testben már nem, mert a testünk már öreg lesz akkor, de visszatérsz hozzám másként, és nekem úgy is jó lesz. Hát eredj, Iván. Nézd, itt hoztam neked ebben a kendőben egy kis pogácsát útra valahol. Nem sok, de eltart egy ideig. Valaki csak el kell indítsa azt, aki útra megy. Nem igaz? Hát most eredj, Iván. Isten legyen veled. Így volt. És én elmentem. Még azon az éjszakán, még abban az órában, még akkor nyomban. Be se mentem anyámhoz többet, a házunkba se úgy mentem el, mint aki csak egyszerűen elmegy. Heteken át jártam a turmák nyomán. Bejártam a legelőket, amerre csak hallottam, hogy turmás gazdák élnek mind. Hiába. Nem akadtam rájuk sehol. Tudod, amit Mária mondott volt a fekete vízről, az úgy igaz éppen, ahogyan mondta. Valami fekete víz választott el engem attól a naptól kezdve a másik parttól, az élet másik partjától, amelyeken az emberek terelik a maguk juhait, a maguk kis békés dolgait együtt, családonként, munkával és vesződéssel, de mégiscsak szép békés nyugalomban együtt és tisztességgel, ahogyan illik, úgy, és én már arra a másik partra nem jutok át többet soha. Boszorkányság ez. Varázslat. Babona. Nem, ez csak a törvény. Mint ahogy mondottam volt az előbb a lánc boronáról, úgy, az egyik fog megbotlik egy görönybe, utána botlik a többi, és ez a rángás végigmegy az egész soron. Nagyapám elvette nagyanyámat, így lett miénk az a kaszálló. Így ismertem meg Áliát, így hagytam ott a másikat, ezért hagyott el ez, mert azt meg én hagytam el, és így végig. És látod, Mariának lett igaza. És neki lesz igaza ezután is, mert én már tudom, hogy neki lesz igaza abban is, amit legutoljára mondott, hogy egyszer belátom. Mert hiszen már régen beláttam. Csak hogy az ember ember, és nem szívesen ismeri be azt, hogy belátta. Meg aztán, hogyan menjek én most oda-vissza, annyi-annyi sok év után, hogy az emberek bámuljanak rám, és azt mondják, úgy, hát ez az az Iván, hát ez az. Meg aztán, tudod, ha úgy egymagamban ülök a tűznél, és elgondolkozom ezeken a dolgokon, akkor egyszerre csak olyan, mintha ott ülne Mária is mellettem a tűznél, és nézne rám azzal a szelíd, komoly arcával, és mondaná, hát így, Iván, hát így. És tudod, én azt hiszem, hogy ő ilyenkor valóban ott ül mellettem a tűznél. Nem testben, persze, mert a testünk az már... Na de másképpen, ahogy ő mondta akkor, másként, mert ő látó asszony, és a látó asszonyok azok, hát csak ezt akartam mondani neked. Köszönöm, hogy meghallgattál. A nyitott ajtón beosont egy szellő, és Lábujhegyen körüljárta a szobát. A nagy tölgyfaládán meglebbent egy terítő, barka illata volt a szellőnek, és kint búgtak az örvös galambok. A bozontos, vörös plájász fölállt a padról, nehézkesen mozdult, szeme fáradtan siklott ki az ajtón át a tavaszba, puskája után nyúlt. Az asszony hirtelen leszökött a kemence sarkáról, elébe állt, szeme furcsán fénylett. Mondja, Iván bácsi, lehet valaki látó asszony és boszorkány együtt? Hogy érted ezt? Hát úgy, hogy belelát az emberek szemébe, látja azt, ami volt és azt, ami lesz, és ugyanakkor rontás a nézése és pusztulás a lehelete, és meghal az, aki mellette van. Iván megrázta lassan a fejét. Nem értem, miről beszélsz. A rontás az nem olyasmi, ami mindig csak egy emberrel jár. Mindig csak egy emberrel. Prikolics, meg Lidérc, meg ilyesmi, amiről anyám mesélt annak idején a kaszálónkon éjjel. Hát az mind nincsen. Boszorkány sincsen. Hát hogy lehet akkor... A rontás, tudod, az másképpen van, mint ahogy velem is, meg mással. A törvényben van a rontás. Valahogy belekerül a törvénybe, és akkor benne van. Mint a láncba, a borona láncba a göröny. Hát, érted? Nem tudom jobban megmondani. Értem, bólintott halkan az asszony, és kinézett az ajtón. Értem, Iván bácsi, köszönöm. A tisztás fölött lomha repüléssel dolmányos varjú szállt át. Suhogtak a szárnyai, csőrében ág volt, mögötte mély volt az ég, és kék, mint a vadjátszín csillaga harmatos reggeleken. A tavaszt már nem lehetett megállítani. Hiába borult el olykor az ég, hiába tért vissza a havazás. Ha reggelre fehéren is ébredt a tisztás, csak egy szél kellett, hogy szétverje a fellegeket, és kisüssön a nap. Délre már újra ott virágzottak a kikericsek, és lilába vonták a vedlet zöld gyepet. Legyőzhetetlenül haladt a tavasz a maga útján. Délutánonként fölterelte a szellő a bükkös aljából a varjútövés virágzó bokrának édeskés illatát, és a bükkös szegélye tele volt hóvirággal, kék játszinttal, kakasmandikóval. Csillaggyúláskor szalonkapárok szálltak át csapongva a tisztás fölött, és a levegő megtelt valami fárasztó, édes fanyarszaggal. Egy hajnalon ott állt az ajtóban. Akkor kelt a nap a bükkös mögött, még csak rézörös tüzek jelezték az égen, hogy érkezőben van. A hajnal hűvösségében szelíd illatok keringtek, puhák, és az asszony az ajtóban állt, és nézte a tisztást, mely lila volt a sok-sok kikericstől, és minden virág szirmán, mint ezernyi gyöngyszem csillogott a harmat. És akkor egyszerre meghallotta a fajt kakast. Tisztán, élesen vált el a hang a csöndtől. Tak, 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 tak. Süsürű, süsürű, süsürű. Aztán már a madarat is látta. Ott ült feketén hegyesen, akárha késsel metszették volna ki az erdő testéből, ott ült az egyik fenyő tetején, és nyakát előre nyújtva köszöntötte a napot. Tak, 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 süsürű, 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 süsürű. Valami különös, lelkes öröm szaladt keresztül a szívén. Szeretett volna fölkorjantani a madárnak, nagyot kacagni, és világgá kiáltani, hogy igen, igen, itt van a tavasz. Vége a hónak, a hidegnek, a sötétségnek. Új világ kezdődik, új élet, tavasz. Aztán az első gondolata az volt, vajon tudják-e már odalent, hogy a nagy erdei kakasok megszólaltak, hogy kikiáltották a tavasz virradását. Napok óta nem volt fönt senki. Bizonyára nem tudják. Meg kell mondani nekik, igen, hogy adják hírül még lentebb, hogy tudják meg azok is. Megdöbbent a gondolattól, kik tudják meg, kit érdekel, hogy mi történik fönt a hegyekben. Ki érdekli őt, hogy tudja-e vagy nem, még ha... De miért ne? Ahogy a postás elhozta Ratosnyára azt a képes írást, éppen úgy elvihet egy másikat oda, ahonnan ez jött. Virtalan bácsi megírja, a postás elviszi, hiszen ez egészen egyszerű. Már ragadta az öröm. Gyorsan végzett az állatokkal, aztán a seprűt az ajtónak támasztotta, és indult. Mikor a ház sarkából visszanézett a seprűre, eszébe jutott, hogy még nem ment el a háztól soha. Ősz óta egyetlen egyszer sem. De hát, ha egyszer itt van a tavasz. Hogy nem ismerte lefele az erdőt, az pillanatig sem nyugtalanította. Nem is gondolt rá. Az erdőlakók természetes ösztönével haladt lefele a fák közt, dúdolgatva, olykor egy-egy arcában nyúló ágat letördelve, megcsodálva a hóvirágok fehér foltjait, a kék játszintokat haladt lefele. A forrás csermeje lassan patakká nőtt, két oldalon meredekké vált a hegy, és a nap aranypászmákat vetett a fák közé. Vidáman ment, könnyedén. Egy szedres tisztáson őz állt, és csodálkozva nézett rá, vemhes őz volt, látszott a hasa. Az asszony megállt, és öntudatlan mozdulattal megtapogatta magát. Én is, mondta az őznek. Az ősz hátra csapta a füleit, és beugrott a fák közé. Az ösvény egy szélesebb patakba torkolt. Rigók sürgölődtek a napon, magyaró barkákon vadméhek döngtek, egy kis varjútövis cserje tömötten pompázó lila foltja színnel és illattal töltötte meg a patakölgyét, odaszaladt hozzá, és leszakított egy ágat. Nehezen várta a virágos ágacska, de lihajolt hozzá, és foggal rágta el a szíjas rostokat. Szája megtelt keserni és tavaszi nedvekkel. Aztán egyszerre csak ott állt a szállás. A tisztás alatta már zöld volt egészen, tavaszi zöld. Néhány tarka tehén rágta a zsenge füvet, a házak barna falán puhán és szelíden melegedett a napfény. Néhány pillanatig kutatva nézte a fák alól a szállást, mint aki ismerkedik valakivel, de kellemes szelíd érzés volt a tisztás és fölötte az épületek, s odébb az a néhány legelésző tehén. Semmi zavaró nem volt abban, hogy ott álltak az erdőlábának támaszkodva, és lenéztek a patakra. A patak tajtékot vetett a köveken, a tajték fehér volt, mintha sok kis illatos nyírfatörzs görgött volna alá a vizem. Kezében a virágos gajat lóbálva megindult a házak felé. Embert nem látott sehol. Először a legfelső kisházhoz ment, de az a ház aludt. Zárt ablaktáblái mögött lakatlanságot őrzött, lépcsőjén nem érzett lábnyom. Mikor a nagyházhoz ért, oldalt a pajta mögül előbújt egy fekete kutya. Nem ugatott, csak nézte kíváncsian, és lassan szimatolva közeledett. Tudás! Szólt rá a kutyára. Tudás! Ne! A kutya alig észrevehetően megcsóválta a farka végét, aztán megállt és ásított. A kutya újra megcsóválta a farkát, nyújtózott és lefeküdt a küszöb mellé. Szemével álmosan és lustán megkereste a patakot, végigment rajta és egy helyen megállt. Az asszony követte a kutya nézését, lent majdnem a kanyarodónál sűrű égerfák között, mintha valaki üldögélt volna a patak partján. Még benézett a pajtába a fás színbe, de ott se volt senki. Akkor lement a patakhoz. Valóban ült valaki ott az égerek között, egy gömbölyű nagy kövön előrehajolva, s nézte a vizet. Ó, megismerte hátulról is, vértalan volt. Lassan mögéje ment, halkan szinte lábujjhegyen. Az öreg nem mozdult, mereven nézte a vizet, mintha megfeledkezett volna a világról. Már éppen köszönteni akart, hogy adjon Isten bírtalan bácsi, amikor lassan megszólalt, anélkül, hogy megfordult volna, anélkül, hogy levette volna a szemét a vízről. Ott fönt is virágzanak már azok a bokrok. Hát akkor igazán tavasz van, asszony. Csak ez a nagy hal itt, hát hiába mondom neki, honnan tudta, csodálkozott az asszony, hiszen nem láthatott. Szeme a víztükörre esett, és összetalálkozott rajta az öregember huncut mosolyra húzódó arcával. Ajaj, lelkem, a patak sok mindent elárul. De látod ott azt a nagy halat, azt a nagy zöld hátul. Ott a kő árnyékában, ahol annak a faágnak a vége van, még mindig lesben áll, apró halakra vadászik. Hiába mondom neki, hogy eltelt a tél, kereshet már bogarat magának, nem hiszi el. Hát, ilyenek ezek a nagy halak, látod, mint az emberek, ha megnőnek. És megnő az étvágyuk. Hát nem hiszik el, hogy a kicsi hal is hal, és nem arra való, hogy megegyék őket, amikor tavasz van. Hát az öreg mögött hallgatta a szavait, és nézte egy ideig a nagy zöld hátú halat, amelyik valóban ott hevert a hasán egy kő árnyékában, és vadászott. Miért nem fogja meg? Kérdezte. Most nem lehet, csóválta meg a fejét az öreg. Most lesben áll ilyenkor figyelmes. Most nem lehet. Valami titokzatos, tréfálkozó ördög szállt, amely hirtelen kötekedő hangon szólott. Nem lehet, mutassam meg, hogy lehet. Az öreg csak csóválta a fejét. Ez nem lehet. Lesben van, figyel. Ha megmozdulok, elillan. Ez. Hegyke kötődés volt a hangjában. Lassan előbbre lépett, és szemét rászögezte a halra, a fejére. A szemét kereste, és akarta, hogy ne mozduljon. Erősen, minden belső erejét összeszedve akarta. Néhány pillanatig, és akkor lassan, anélkül, hogy levette volna a szemét a halról, előre siklott, belépett a vízbe, még előbbre, még lassan lehajolt, kezét kinyújtotta, lassan, óvatosan, egyre beljebb, és megérintette a hal hátát. A hal meg sem mozdult. Néhányszor végig simított a hátán, aztán hirtelen kopoltyújánál fogva kiemelte a vízből. Tessék, Vértalan bácsi! Az öreg nézte, de nem csodálkozott, csak pislogott apró kék szemeivel, s átvette a halat. Megnézte. Nem is vergődik. Hát, mintha döglött lenne, pedig él. Ismerem ezt. Néha nekem is sikerült. No, régen, régen, de csak ritkán. Nagy akaratod van, asszony. Nagy akarat van benned. Aztán megindultak fölfele a szálláshoz. Megszólaltak fönt a kakasok, újságolta az asszony. Azért jöttem, hogy megmondjam, hogy majd leviszem a hírt Gyerkónak, bólintott az öreg. Majd ő hírül adja az úrnak. Jó. Na jó, jó, hogy lejöttél. Az asszony arra gondolt, hogy hát ha ő is, de félt kimondani a gondolatot, az öreg, mintha megérezte volna azt, ami a hallgatás alatt lapult. Az úrfi, az már régen itt lenne, az már, hát, tehát hiába, messze van, ez az. Virtalan bácsi, mi? Azt mondja meg, az az ember, aki a postával jár, már visszament. Mit mondasz? Az az ember, aki Ratosnyán a képes írást Gyerkó bácsinak átadta. Billy Bókot gondolod? Úgy hiá, nem tudtam. Az most vajon hol van? Billy Bók. Hát az lelkem Ratosnyán. Igazán. Hát még nem ment vissza. Hova te? Hát abba a városba, ahol a torony van. Hát tudja, ahonnan azt az írást akkor... Billy Bók, hát az legfeljebb Dédáig jár el, meg egyszer egy évbe talán régenik, hát tovább már nem. Kár. Az kár. Miért te? Mert gondoltam, hogy küldhetnénk vele mi is egy olyat. Megkérnők azt a Billy Bókot, levelet gondolsz. Azt. Én mondanám, és Virtalan bácsi megírná. És aztán odaadtuk volna, hogy hát vigye el. Az öreg megállt, és rácsodálkozott az asszonyra. Te, hát azt megtehetjük. De az a Billy Bók, hát Billy Bók csak Dédáig kell vigye, hát onnan már viszi más, ne félj. Az ember rányál az egy billogot, és annak az áráért elviszik akárhová azok, akik abból ének. Ez biztos. Biztos, hát. És meg tudná írni? Hát, régen nem próbáltam, de talán. Próbáljuk meg, Virtalan bácsi, próbáljuk meg. Az öreg megvakarta a fejét. No, várj csak. Hát az nem egészen úgy van. Ahhoz sok mindenféle köllám. Először is arra való papíros, aztán plajbász, Aztán, hát anélkül nem lehet. Anélkül, hát nem. Jaj, hát az baj. Látja, látja, mindig csak van valami baj. De hadd csak, mert úgyis dolgom van a Ratosnyán, a héten, aztán majd vásárolok a zsidónál mindent, amikkel legközelebb fölviszem hozzád. Hát úgyis kell még szénát hordjak föl egyszer, ott fönt későbbre nő ki a fűs, akkor megírjuk. Csak hogy nem lesz az késő, addigra Birtalan bácsi. Késő. Ha miért lenne késő? Hát talán azok az emberek megunják addig, vagy más dolguk akad, és nem járnak többet arra felé. Hát mit tudom én? Ne félj! Hát nem lehetne úgy, hogy én most elmondjam magának azt, amit írni kell, és maga aztán leviszi azt, amit én mondok, s ott annál a Billy Boke-nál ráírja egy papírosra, és úgy, mi? Hát hiszen lehet, így is lehet, hát. Akkor elmondom, jó? Na, vár, gyere föl előbb, megsütjük ezt a halat, megesszük, aztán szépen elmondasz minden. Na, gyere. Fölmentek. Az öreg tüzet tett, aztán megsütötték a halat. Iván bácsi nincsen itt? Kérdezte közben az asszony. Birtalan legyintett. Iván? Rájött. Hát ilyenkor mindig rájön. Micsoda? Hogy micsoda? Hát tudod valami? Olyan betegség. Hát minden embernek van valamilyen betegsége. Valami, hát olyan belső betegsége, érted? Az egyiknek ez, a másiknak az, ami úgy néha rájuk jön. Az övének hát most van az ideje. Fekszik valahol. Nem, dehogy. Ez a másféle dolog. Na, amikor meglátja az első virágot tavasszal, akkor veszi elé. Eszébe jut egy asszony, tudod? A régi dolog ez. Aztán elindul. Sorra bemegyen a házakba, és keresi azt az asszonyt. Az emberek már tudják, aztán békét hagynak neki. Végül aztán beül egy kocsmába, és inni kezd. Soha nem iszik szeszt, de évente egyszer. Ilyenkor addig iszik, amíg beesik az asztal alá. Aztán hazajön, és vége. Á, régi dolog ez, nem kell tudni róla, nem kell firtatni. Az ilyesmi már együtt jár az emberrel, magával hordozza az ember, akinek van. A betegség ez. Nem kérdezte többet. Ivánt látta maga előtt, ahogy ott ült a padon, és mondta lassan és szomorúan a szavakat, és a szavak mögött mélységes, mélyen sajgott egy elromlott élet, egy összedőlt világ, egy ház, egy kaszáló, egy asszony. Lehajtotta a fejét, és nem szólt többet. És amikor az öregember elfordult, kitörölt gyorsan egy könycseppet a szeméből, aztán sóhajtott, és aztán megették a halat. Na, most mondhatod, szólt később az öreg, és pipára gyújtott, csak lassan mondjad, hogy megjegyezzem a szavakat. És az asszony mondta, írja meg neki, hogy azt üzenem én a Komárnyikról, tiszteltetem ott, ahon van, de a nagy kakasma megszólalt a ház fölött a fenyőfán, és kinyíltak a virágok. És hát írja meg azt is, hogy a tél nagyon hosszú volt, és hogy köszönöm neki a képes írást, amit küldött azzal a Billy Boke-kal, ott őrzöm a polcon, és minden nap imádkozom előtte, mióta Dumitru bácsi megtanított imádkozni. És írja meg, hogy nagyon hosszú volt a tél, de most már vége van, és a juhok is bárányoznak már, és írja meg, hogy én is várom már, hogy visszajöjjön onnét, és hogy lehet, hogy itt minden sokkal szebb, de itt most már tavasz van, ezt írja meg, hogy tavasz van, és a virágokról írjon neki, meg a madarakról, meg hogy este, írja meg, hogy egy kis ökörszem fészket rakott a tűzifa között, és máshonnan kell vegyem a fát, és hogy már csak ő hiányzik egyedül. Ezt írja meg Birtalan bácsi, hogy már csak ő hiányzik egyedül. Megírom, bólintott az öreg a pipa mögött, megírom, ne félj. Azt is, hogy tavasz van, azt is. Meg, hogy köszönöm a képes írást, amit küldött. Meg hosszú volt a tél egyedül, ugye? Igen, de most már vége van, és a nagy kakas, megírok mindent, ne félj. Az ökörszemet is, azt is. Meg, hogy várjuk már nagyon a ház, meg a folyán előtte, meg a fák, meg minden. Megírom, asszony, megírom. Még ültek egy keveset a küszöbön, de már nem beszéltek, csak nézték a napsugárban csillogó erdőket, és Birtalan szívta a pipát. Aztán az asszony hirtelen fölállt, akkor én most megyek. Eredj, megírok mindent, ne félj. Isten fizesse meg. Isten segítsen, asszony. Néhány lépés után megállt és visszaszólt. Hol laknak azok, akiknél a gyermekek vannak, akik a mézet hozták azok? Egy patakkal odébb, mint ahol lejöttél. Ment. Puhán ringott a járása. A tarkaszoknya szegélye ütemesen verdeste mesztelen lábszárait. Apró bocskorai szinte úsztak a levegőben. Boldogult. Arra az ismeretlen Vilibókra gondolt, aki majd az írást elviszi, biztosan egy nagy, iszonyú nagy tarisznyában, és egy komoly arcú, magos, szőke ember ez a Vilibók, olyan becsületes arcú, tartsa meg a Jóisten erőben, egészségben, hogy megjárhassa az utat. Aztán átszálltak a gondolatai a Jóistenhez, aki Vilibókot erőben és egészségben kell megtartsa az út és az írás miatt, és itt valami zavar támadt a gondolatok között, mert sehogyan sem tudta ezt a Jóistent elképzelni. Pedig kell legyen valahol, mert hiszen az emberek folyton emlegetik, és neki szól az imádság, meg a gyertya. Azt mondják, hogy fönt az égben, talán ott a kékség fölött valahol. Talán éppen a napban, na nem, hát az nem lehet, akkor éjszaka nem volna Isten, pedig Istennek mindig lennie kell, hogy vigyázzon a jó emberekre. És a madarakra ki vigyáz? A virágokra. Azokra is a jó Isten. Megállt egy hóvirág előtt. Lehajolt, nézte. Mitől ilyen a hóvirág? Mitől ilyen fehér? Mitől zöld a zöldje? Mitől búvik elő a föld alól? Hát ezt is a Jóisten csinálja. Hát valaki kell csinálja mindezt, az biztos. Mert magától miképpen nőhet neki virág a földből? Miképpen lenne madár? És kitanítaná meg a madarakat annyi szép hangra, és kifestené meg a tollukat annyi mindenféle szép színre, a madarak tollát, és a virágok szirmát, és a fákat, és a napsugarakat, és mindent, ha nem a Jóisten. A Jóisten, aki fönt lakik a kék ég mögött valahol, és folytonosan ügyel, hogy baj ne történjék a jó emberekkel. Vilibók elvihesse az írást, és a kakasok megérezzék a tavaszt, és a virágok kinyíljanak, és a madarak elkezdjenek énekelni, és langyos jó illatok járjanak a széllel. Jaj, borzasztó sok dolga lehet a Jóistennek, és mégis hogy tud ügyelni mindenre? Ki is lenne képes erre más, ha nem a Jóisten? És ahogy ott állt a hóvirág előtt, egyszerre úgy érezte, hogy felfedezett egy csodálatos nagy titkot. Forróság lepte el tőle. Mintha egy láthatatlan kapu nyílt volna meg valahol, és ő ezen a kapun át belátna a titkok titkába, oda, ahol mindennek a mértje lakik, valahol fönt az egek kékségei mögött. Isten. mondotta ki halkan a titokzatos szót, melyet annyi időn keresztül használt, anélkül, hogy értelmét tudta volna, és éme most egyszerre belevilágított valami ebbe a szóba, és egyszerre hatalmasan nagy és fényes lett ez a szó, tele erővel és fényességgel, nappal és csillagokkal, fákkal és virágokkal, és madarakkal és derékjó bilibókokkal, akik nagy tarisznyában hordozzák jámborul egyik embertől a másikig a szavakat, amiket egymásnak üzennek az emberek, akik egyedül maradtak. Isten, mondotta halkan, és fölnézett a feje fölé a kék és magos égboltra, és valami nagyon szépet érzett. Nevetni kezdett, halk duruzsoló boldog nevetéssel és kezével vidáman fölintegetett a messzi kékségbe, mint aki ismerőst köszönt. Kedvesed, bizalmasat, olyant, akit hosszú időn át keresett, és végre meglátja maga előtt. Dúdolva ment tovább. Soha még olyan könnyűnek nem érezte magát, szinte lebegett a tavaszi napfényben. A patak fölött egy sárga pillangó szállt át, olyan könnyedén, mintha ő is megtudott volna valamit a titokból. A két ág zúgójánál szembe került a házzal. Megállt, nézte, ismerkedett vele. Abba hagyta a dúdolást, valahogy idegenül álltott a ház a patak és az erdő között. Kerítése volt, kapuja, és ez olyanná tette, mintha egy falu szélén állt volna. Szinte kereste szemével a fák között a falut, amelyikhez a ház tartozik, mert nem az erdőkhöz tartozott, az erdőkhöz nem volt semmi köze sem, idegen volt. Lassan közelítette meg. Szinte félt a háztól. Mindaz, ami emlékeiben a faluval kapcsolatban élt, egyszerre ott volt körülötte, mint meg annyi kísértet. A gonosz szavak, irigykedések, áskálódások, hangoskodás, veszekedés, korcsma. Valósággal megborzongatták ezek az emlékek. Talán, ha nem sütött volna olyan szép melegen a nap, ha nem lett volna tavasz, vidám, könnyű levegő, messze elkerülte volna azt a házat. Bevette volna magát az erdők közé előle, mint a vad, és úgy húzódott volna a sűrűség védelme alatt vissza a komárnyik felé. De biztató, derűs tavaszi délután volt. A kapu előtt ugyan még egy pillanatra megállt, valami tétovázás fogta el, de aztán benyitott. Halk csikordulásra vakkantani kezdett egy kutya valahol a pajta sarkánál. De nem szaladt elő, csak egy lánc csörgése hallatszott, és ez is olyan falura emlékeztető volt. Az ajtóban megjelent egy asszony, szigorú, szikár, csontos asszony. Fekete fejkendője alól összehúzott szemekkel nézett az érkezőre. Adjon Isten minden jót, adjon Isten. Aztán álltak szemben egymással. Akár két ellenség. Úgy. A pajta felől bámészan jött elő néhány gyerek. Jöttem, hogy megismerjem magukat, mondotta őszintén és barátságosan. És megköszönjem a mézet, amit küldtek volt a télen. A másik asszony mozdulattanul állt az ajtóban. Gyermeket vársz? Megresszent. Nem a szavaktól, a hangtól, amely a szavakat kimondta, elpirult. Látszik? Látszik. Nehéz sorod lesz. Mindenkinek nehéz sora van, aki nem erkölcsös és nem okos. Szúrtak a szavai. Fölvetette a fejét, és bátran szembenézett a szigorú asszonnyal. Nem hiszem el neked, hogy nehéz sorom lenne. Törvény az, hogyha szeretünk valakit, gyermekünk legyen. Neked is vannak gyermekeid, most már tegezte. Már nem érzett semmi tiszteletet az idegen asszony iránt, már csak egy asszony volt, egy a sok közül, akik a falvakat lakják.